Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Programozóként kezdte, pszichológusként folytatta, de volt forgatókönyvíró és könyvkötő is. Akinek mond valamit a paleolit táplálkozás, annak az ő neve is. Persze nem ez az egyetlen téma, amiről markáns állításai vannak, amiben beleállt, hiszen ő beleáll dolgokba. Ez lett a védjegye. Ő a magányos harcos prototípusa. Most jönnek a műsor szponzorai, majd következik Szendi Gábor.
A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezettudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony károsanyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek. Mindig feltöltve.
Azon gondolkodtam készülve önből, lévén, hogy ön a szakember, és így végignézve az ön életén azért a gyerekkora eléggé meghatározó kellett, hogy legyen. Az, hogy például az édesapját korán elvesztette, az egy gyerek későbbi pályáját, hozzáállását a világhoz, mentalitását, mennyiben határozza meg?
Hát ezen sokat gondolkodtam, mert hogy én ténylegesen az elvesztésére nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy kérdezgettük a mamánkat, hogy mikor jön haza a papa, ez egy rövid időszak volt, és akkor mindig azt mondták, hogy kórházban van. Mi egészen kamaszkorunkig abban a hitben éltünk, hogy az apukánk autóban esetben halt meg.
Lehet tudni, hogy pontosan mi történt?
Ő hozta föl az esztergomi hadosztályt, és aztán őket az akkori hadügyminisztere Maléter kirendelte a Soroksári útra, ahol ő személyesen nem is volt ott, de hát az ő egysége lőtt az oroszokra, és ott meg is haltak az oroszok közül sokan. És hát őt annyira nem tartották bűnösnek, hogy ő még elkezdett szolgálni a Kádár hadseregben. És aztán az oroszok szóltak, hogy hát azért egy tisztért ők tizet szeretnének, és akkor így kreáltak egy pert tulajdonképpen. Mi végül is onnantól kezdve nyomorogtunk, ahogy a mamánk eladogatott mindent, amit még el lehetett adni, de szó szerint a szekrényünket is, tehát a bátyámmal egy ágyba aludtunk már egy idő után, a szőnyegeinket, mindent eladtak, vagy eladott, és aztán ő állandóan kórházba volt, meg szanatóriumba, tehát alig volt otthon, úgyhogy mi egy picit úgy nőttünk föl, ilyen kis vad gyerekként, hogy mostunk magunkra, meg ettük, amit tudtunk.
Volt, hogy nem is volt mit enni?
Volt. Volt, hogy ki volt kapcsolva a villany, meg a gáz, mert nem tudtuk fizetni.
Ez te gyerek szégyelli belül? Akár az iskolatársaival szemben?
Igen, az iskolában szégyeltem. Hát meg szedett-vedett ruháim voltak, másoktól levetett ruhák, meg...
Érzékeltették is, mármint a kollektíva ezt önnel?
Nem. Hát bár a bátyámmal talán inkább, mert egyszer az osztály karácsonyfáját nekiadták, és ez vérig sértette őt is, meg minket is. Tehát
önérzetében az ember.
A szegénység az szégyelendő. Tehát a gyerekek szégyeltik a szegénységet.
És belül ez hogy csapódik le, vagy mi átszódik le egy gyerekbe? Hogy azért is megmutatom? Leszek egyszer én még, ha nem is gazdag, de sikeres?
Igen, igen.
De az emberben egy ilyen, nem is tudom mi ez, csak azért is érzés? Egy ilyen nem adom fel érzés? Ki kell, hogy alakuljon ezek után? Tehát mindig azt próbálom folyamatosan megtalálni, hogy mindezek mellett azért kellett, hogy legyen önben, vagy lehet, hogy pont ezért egy hajtóerő.
Valószínűleg védekezésként én mindig azt gondoltam magamról kora gyerekkoromtól kezdve, hogy én egy különleges ember vagyok, és hogy én nagy tudós leszek.
De ezt mi táplálta?
Nagyon érdekelt a tudomány. Hát az akkori szintemen már ilyen népszerű tudományos könyveket olvasgattam, híres tudósok életrajzait, és abban azt láttam, hogy nagyon sok tudós olyan szegényen indult, mint én, és akkor ez úgy azt sugallta nekem, hogy hát akkor ez egy normál menet. Volt egy pályaválasztási teszt, amit akkor mindenkivel fölvettek, és annak a végére ráírták, hogy a Szent Igában nehogy matematika meg reál tudományok irányába menjen, hanem ő legyen inkább humán. Hát én azt a tesztet nem tudtam olyan komolyan venni, meg nem láttam más alternatívát.
Ez egy ilyen kitörési pont volt az ön fejében? Tehát kvázi úgy tekintett mindenre, hogy ez lesz az, ami majd elégtételül szolgál sok mindennel szemben?
Igen, tehát hogy én azt gondoltam, hogy be fogom bizonyítani, hogy én nem az vagyok, aminek látnak.
Programozást ugye azzal azért foglalkozott elég hosszú ideig, tehát programozó matematikusként, ugyanakkor az a fajta közeg önnek nagyon nem tetszett. Azt mondta egy interjúban, hogy ott nagyon kocka emberekkel volt körülvéve. Ezt hogy kell elképzelni?
Napi munka az kb. Fél egy óra volt, és akkor ezek ott lepcseszájjal reggeltől estig pletykáltak, kávézgattak, és ugye tilos volt olvasni. Tehát én olvastam természetesen, és egyedül nekem elnézték, már látták, hogy nem láncreakciót indítottam be. Tehát még az újságot is úgy olvasták, hogy kihúzták a fiókot, és akkor jött a főnök, akkor betolták. És ez nekem baromi ellenszámos volt az egész. Tehát ez a sunyi, megalázkodó légkör, ez...
Ön mondott fel?
Igen, persze, hát én tulajdonképpen kezdetektől menekülni akartam onnan, csak hát valamiből meg kellett éljek. Akkoriban elég kilátástalan volt, hogy most akkor ugye hova menjek. Gondolkodtam azon is, hogy elmegyek plakátragasztónak, akkor egy ilyen szemtekerezgést fölfedeztek, nem kérdezték, hogy alkoholizálok, hát mondom, nem. És akkor azt mondták, hogy akkor nem lehetek plakátragasztó, mert ha fölvászok a létrára, akkor majd leszédülök. Ugyan én egész addig nem is tudtam, hogy szemtekerezgésem van, meg azóta sincs, de hát egy műszerrel ki lehetett mutatni. Akkor én jelentkeztem dramaturg szakra, de hát komolytalan volt, tehát nem készültem. Én jelentkeztem szociológia kiegészítő szakra, arra se készültem igazából. Tehát ezek ilyen elvetélt kísérletek voltak, mert akkoriban eléggé kétségbeesett volt ez az én élet. Korszakon magányos voltam, egy szerencsétlen pályaválasztás, terheit nyögtem, stb. És akkor engem a film is nagyon elkezdett érdekelni, és akkor bementem a bölcsészkarra, bejártam a filmszemináriumra, és akkor ott mondjuk így, hogy beágyazódtam, akkor bevettek a film TDK-ba is, és akkor egyszer csak már ott egy olyan ember lettem, akinek számított a véleménye, és akkor hát tudták az én problémámat, és akkor egy nap mondták, hogy a egyetemi színpadon volna egy propagandista állás, akkor én oda arra rástartoltam, és akkor így szabadultam meg a programozástól, és ugye közben meg volt ez a filmforgatókönyvíró iskola, ahova fölvettek, és akkor csak vártam, hogy hát, hogyha sikerül bejutni a filmgyárba.
Azért három film forgatókönyve fűződik az ön nevéhez, ha jól tudom.
Nem csak forgatókönyv, a saját írás volt. Tehát ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert végülis a forgatókönyvíró az egy ilyen, lehetne az egy adaptátor is, aki egy regényt vagy egy másnak az írását.
Saját ötlet, saját könyvének
Igen.
megvalósítása, ilyen értelemben értendő akkor a forgatókönyvírás. De annak is vége szakadt.
Tulajdonképpen én voltam az egyetlen, tehát a társulás stúdió megszűnése után, mivel a rendezők azok filmgyári státuszban voltak, a többi dramaturgnak lejárt a szerződése, nekem meg mondva csinált ürüggyel, hogy én nem dolgozok. Tehát akkor vittem az igazolásokat, hogy én Makkárolynak írom a forgatókönyvet, egy másik rendezőnek meg éppen készül a közös filmünk. Őket nem érdekelte, megmondták négy szem közt, hogy most engem ki kell innen tenni.
Az nagyon fájt akkor?
Mert már nekem kezdett ez a világ nem tetszeni. Tehát ott is ez az urambátyám, meg ugye a tehetségtel, kontraszelekciós mechanizmusok. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy remek fordulat volt az én életemben, hogy kitettek, és észbe kaphattam, hogy ez nem az én utam.
Azt mikor tudta, hogy a pszichológia az ön útja? Ugye könyvkötéssel foglalkozott, és pszichológiai könyvek kötésekor, tudomásom szerint, döbbent rá arra, hogy hát ez engem érdekel, és ezzel én szeretnék foglalkozni.
Engem igazából mindig érdekelt a pszichológia. Nekünk volt pszichológia tárgya a gimnáziumban. Egy kis Jenő nevű roppant eredeti pszichológus tartotta nekünk az órákat, és akkor órák után én mindig oda rohantam hozzá, és nyaggattam a kérdéseimmel. És aztán ez így ugye abban maradt, mert véget ért a gimnázium, és én pszichológiával különösebben nem foglalkoztam, de ez az érdeklődés mindig megvolt. Ugye szokták is mondani, hogy akik ilyen problémás gyerekkoruk, meg életük van, azok ösztönösen vonzódnak a pszichológiához, hiszen állandóan vizsgálgatják magukat, meg elemzik magukat. És akkor hát nem is véletlen az, hogy mondjuk a könyvkötőként, amikor így elkezdtem a barátnőmmel mondjuk azt, hogy így illegális könyvkiadóként kiadni könyveket, hogy pont a pszichológiát szemeltem ki, hát az nem véletlen, tehát az engem érdekelt, és akkor, amikor készítettem a kliséket, mert így föl kellett ragaszgatni a fénymásolatot két oldalasba, hogy ilyen faksimile kiadást tudjunk csinálni, akkor én ezeket el is olvastam. És akkor én imádtam Freudot, az álomfejt, és az fantasztikus műnek tartottam, meg Ferencit olvastam, meg másokat. Tehát innen jött a gondolat, és még egy erős hatás volt, hogy az anyukám ekkoriban meghalt, és nekem állandóan begyulladt a torkom, meg a gyomrom fájt. És akkor voltak ilyen pszichológusok, akik jártak hozzánk a könyveket venni, meg terjeszteni, és akkor az egyiktől kérdeztem, hogy hát szerinte ez lehet valami pszichoszomatikus, és mondta, hogy hát persze, hát ez egyértelműen az. Egyébként tényleg az volt. És akkor mondtam, hogy hát akkor nem tudsz nekem szerezni egy pszichológust, és szerzett nekem egy pszichológust, én ahhoz elkezdtem járni. És akkor ez nekem nagyon megtetszett, hogy hát ezt én is tudnám csinálni.
És arra mikor jött rá, már végzett pszichológusként, hogy az a fajta konglomerátum, az a rendszer, az a fajta megkövesetett tudás, vagy mechanizmusok, amelyek Magyarországon mindezt az iparágat, vagy ezt a tudományt jellemzik, az önnek nem tetszik.
Na most én mindenhova úgy érkezem, ugye most már elég sok helyre érkeztem az életem során, mindig úgy érkezem, hogy ájult tisztelettel fölnézek a mesterekre, és a pszichológiába is így érkeztem. És hát tulajdonképpen a tapasztalataim vezetnek mindig arra rá, és itt is a tapasztalataim, hogy üres beszéd, hamis elméletek.
Mennyi időnek kell eltelnie, hogy mindez megváltozzon önben?
3-4 év biztosan.
És az első csalódások idején már elkezd, ha nem is konfrontálódni, de vitára késztetni a partnerét? Tehát amikor elkezd azon gondolkodni, hogy hello, hát itt locsogás folyik, közhelyek már, mint ön ezt állítja, akkor ilyenkor indoklási kényszernek teszi ki a másikat, hogy sokáig ilyenkor azért még megpróbál belesimulni ebbe a rendszerbe.
Ahhoz fórum kell, hogy az ember hallassa a hangját és tudjon vitatkozni, az sokáig nekem nem állt a rendelkezésemre. Tehát
addig mi történik önben?
Fortyogok.
Fortyog?
Igen.
És az kinek mondja?
Magamnak.
Senki másnak?
Hát van egy barátom, azzal együtt dolgoztunk, és akkor vele sokat szidalmaztuk ezeket a dolgokat, de hát ugye ez egy idő után partalan, tehát nincs sok értelme, mert csak az ember rontja a saját hangulatát.
A SOTÉN, a Magatartás Tudományi Intézetben konkrétan mi zavarta?
Megjelent a Depresszióipar című könyvem, átadtam a Kopp Máriának nagy tisztelettel. Ő meg egy ilyen furcsa rángás futott át az arcán, utána bementünk az intézeti gyűlésre, és meg sem említette, hogy a Gábornak megjelent egy könyve.
Azért azt tegyük hozzá, hogy a Depresszió ipar című könyv hatalmas hullámokat vetett, és azért komoly botrányt okozott.
Na igen, csak a tabu döntögetést, azt tulajdonképpen én csak lefordítom magyar nyelvre, és továbbítom az embereknek, tehát ezt nem én találom ki. Hát rengeteg vizsgálat igazolja, hogy az antidepresszánsok magukban hatástalanok, placebo hatásuk persze van, mellette iszonyú mellékhatásaik van, mégis ez a súlyos mellékhatás többek közt, hogy öngyilkossági késztetést fokozza, és az agresszív késztetést is.
Ön tudta, hogy ebből balhé lesz?
Nem, én teljesen naív vagyok ilyen ügyekben, tehát azóta nem, de akkor igen.
Tehát úgy írta ezt a könyvet, hogy azt gondolja, hogy ez majd kanonizálva lesz, ha úgy tetszik, és majd lesz róla egy szakmai diskurzus?
Nem, ez röviden úgy nézett ki, ennek volt egy előzménye, a Depresszió ipar című eszé, amit egyébként az nekem jól esett, hogy beválogatták az év legjobb eszéi közé. Én akkor azt hittem, hogy valamit elmondok a magyar pszichiátereknek, amit ők nem tudnak. De ezt most halálkomolyan így gondoltam. És akkor azt kezdtem látni, hogy ezeket ez nem érdekli. Azt ők nem gondolták, hogy ezek után ez majd a mozgóvilágban megjelenik. Tehát erre nem készültek föl, mert nem is tudták volna megakadályozni. Úgyhogy akkor kezdődött ez a gyűlölet az intézetben.
A gyűlölet alatt mit kell érteni?
Hát szó szerint, hogy ott sziszegve az arcomba mondták, hogy mit kell nekem itt szórakozni ilyenekkel, és akkor ugye a pszichiátria úgy döntött, hogy akkor beperel engem, és 30 millióra bepereltek, hogy majd akkor ezzel így engem teljesen kiszorítanak a pályáról, és hát persze nem sikerült nekik. Tehát a bíróság nem ítélte meg a kártérítést, sőt az egész öngólnak bizonyult, és akkor...
Bocsánatot kellett kérnie, ugye?
Hát igen, csak a stílusomért kértem bocsánatot, tehát az úgy hangzott, hogy elnézést, ha megsértettem valakit, de a tudományos állításaimat fenntartom.
No, hallgassuk meg, hogy ön hogy emlékszik vissza erre az idézetre, egy bejátszás formájában ön következik.
Mindenki tudta, hogy igazam van. Uh-huh. Most valóban a tudomány az arról szól, hogy az egyik ember elmondja az egyik oldalt, a másik oldalt. De ők nem akartak diskurzust, mert ha diskurzust folytatnak, akkor az emberek agyába egyre jobban beég az, hogy micsoda, hogy az antidepresszánsok hatástalanok. Ugye, ha már vitatkoznak valami ilyenen, az már egy csomó embert elgondolkodtat, hogy ha ilyenen lehet vitatkozni, akkor lehet ebben valami. A pszichiátria azt szerette volna, hogy az én nevem törlődjön ki mindenhonnan. Belső körökből kiszivárgott, hogy elhatározták, hogy a nevemet sem említik. Mindenféle nyilatkozatok jelentek meg időnként, hogy azok, akik csak a maguk hasznát meg népszerűségét hajszolják, és ez mindig engem jelentett, holott hát itt erről szó nem volt, hát sem népszerűséget nem szereztem ezzel, sem sikeres nem lettem, mert ugye cserébe kirúgtak egy nyugis állásból.
Mire hivatkoztak, amikor kirúgták?
Arra hivatkoztak, hogy nem PhD-ztem le.
Ez igaz volt?
Persze, ez igaz volt. Egyébként a 3 évet én elvégeztem a PhD képzésen. Csak ebben az intézetben én két dolog volt a problémám. Az egyik az, hogy nincs mit kutatni. Tehát ilyen kamukutatásokat, amiket mások csináltak, hogy egy országos felmérésben volt 10 mozgássérült, és akkor megnézték a mozgássérültek életminőségét, és akkor ebből írtak egy PhD dolgozatot. Én ilyenre nem voltam hajlandó. A másik, hogy elgondolkodtam azon, hogy én nem az egyetemről szeretnék nyugdíjba menni. És a PhD-vel sehol máshol nem rúg az ember labdába. Hát most, ha én pszichoterápiát folytatok, senki nem fogja megkérdezni, és van magának PhD-je, mert ha igen, akkor mit tudom én, jobban fölnézek magára, vagy inkább megyek magához.
Ez azért leforrázta, hogy el kellett jönnie?
Nem. Nem. Nem hiszi el talán, de amikor én ilyen helyzetekben szembesülök, akkor én megacélosodok. Tehát én onnan úgy jöttem ki, meg ott is, ahogy ezt le is írtam egy könyvembe, hogy ahogy ott ültem, hallgattam, hogy mit hordanak össze, hogy hadoválnak mindenféle, és akkor végül és egy cukrot szopogattam, és akkor mondták, hogy hát mondjál már te is valamit. És akkor én ott tartottam, egy kicsit ironikusan mondom, hogy egy szónoklatot, amiben azt mondtam, hogy kétféle értékrend van, az egyik egy ilyen egyetemi, hogy akkor most akkor van PhD-je, nincs PhD-je, meg bejár a reggel 8-ra, vagy nem. És van egy másik, ami átível a történelmen, tehát az igazság. Hát ez egy kicsit nagyképű
volt. Dogályos, egy picit.
De akkor én egy ilyen patetikus hangulatba kerültem, és úgy éreztem, hogy mint a Giordano Bruno, hogy Most itt az ítélőszék előtt én még utolsó szójogán elmondhatom, hogy igenis nekem van igazam.
De ez egyfajta küldetés, tudod, vagy misszió?
Igen.
Igen?
Igen.
És ön szerint az egy kifejleszthető tudás, készség, hogy az ember ilyenkor nem roppan össze, nem hunyászkodik meg, nem alkuszik meg, vagy egész egyszerűen ez egy születési adottság, hogy az ember megacélosodik? Mert szerintem sokan lettek volna úgy, hogy egy picit összehúzzák magukat.
Hát mondjuk azt, hogy akkor mindenkinek azt tanácsolom, hogy legyen olyan gyerekkora, mint nekem, és tanulja meg, hogy az ütéseket elviselje. Tehát, hogy végül is arról van szó, hogy az életem medzett meg engem.
A bántások, vagy a minősítések esetén melyik fáj önnek a legjobban? Ha azt mondják, hogy mondjuk sarlatán, ha azt mondják, hogy ön csak egy ilyen kekeckedő valaki, van olyan, amire hogy konkrétan emlékszik, hogy ez rosszul esett, ez mondjuk mélyre ment?
Én megszoktam azt, hogy nem olvasgatok semmilyen rólam szóló kritikát. Tehát időnként kérdezik, hogy és ez a sok támadás, mondom, mit tudom én, támadnak? Hát nem is tudok róla.
Nem is tud róla. Nem érdekli egy idő után, hogy mit gondol az a cég, az a szakma, aminek az egyik jelese vagyok, arról, amit én állítok, vagy mondok?
Hát most mit kezdjek vele? Tehát most gyakorlatilag személyemtől függetlenül lehet tudni, hogy a világ úgy működik, hogy azok, akik kritikusai bárminek is, és jogosan kritizálnak, azokat megbélyegzik, izolálják, kiszorítják. Tehát ez egy teljesen természetes folyamat. Tehát ez most mondhatnám, hogy szinte nem is a személyemnek szól, csak hát nyilván nevesíteni kell mindig a ellenséget.
Egyébként eljöhetne az a pillanat, hogy minek kéne történni, hogy azt mondaná, nyilvánosan vagy akár legbelül, hogy ha volt ilyen, nem tudom, volt ilyen, hogy azt mondta magának, hogy ezt most lehet, hogy benéztem. Nem voltam elég alapos. Hopp, ez az érvelésem, ez lehet, hogy kikezdhető.
Hát biztos, hogy volt ilyen, tehát de most ez olyan, mintha valakitől megkérdezik, hogy hazudott-e életében, hát ha nem is emlékszem rá, volt ilyen. Tehát, de most konkrét, tehát olyan nagyon nagy tévedésem nekem nem volt.
Melyik az a pont, amikor összeáll egy olyan tudása, olyan bizonyossága a fejében, hogy már kimer állni a nyilvánosság elé? Lett légyen bármilyen benész, vakmerő, bátor állítás.
Hát én például ehhez nem érzem, hogy bátorság kéne, de lehet, hogy csak azért, mert már megszoktam ezt az egész, ezt a lelki állapotot. Hát ez úgy néz ki, hogy elkezd az ember tanulmányokat vadászni, vagy könyveket, hát lehetőleg sok irányból mindent összegyűjteni. Én könyveket, például szakkönyveket csak úgy veszek, hogy megnézem, hogy van-e benne szakirodalmi hivatkozás. Ha nincs, akkor én tőlem akármilyen okos ember írta, azzal én nem tudok mit kezdeni, mert mi van, hogyha nem úgy van, csak ő mondja. Tehát nem az a lényeg, hogy valami hihető legyen, hanem alátámasztható legyen.
Egyébként azt ön élvezi, hogy kvázi ilyen megmondó embernek tartják?
Ez megint olyan, hogy nem azért vagyok megmondó ember, hogy aztán ezt mondják rólam.
Mi kell hozzá, hogy valaki megmondó ember legyen? Hiteles, jó, elismert?
Az egyik az, hogy az ember legyen autonóm, de minden szempontból, tehát ne legyen zsarolható. Én soha nem csináltam semmi olyat, amivel zsarolható lennék, anyagilag saját lábomon állok, biztos mit tudom én, egy diktatúrában valakinek én nem tetszenék, akkor ki lehetne készíteni engem. De hát szerencsére nem itt tartunk. És hát kell egy elszántság. Tehát, hogy az illető, vagyis hát én speciál hiszek abban, amit gondolok, és van erőm, hogy én ezt csináljam.
De egy olyan állítás, nevezetesen, hogy a napozás az nem kártékony az ember életére, és nyugodtan menjen napozni, akár délben is, vagy egykor is, azért az teljes mértékben új pályára helyezi tulajdonképpen azt, amit eddig a napozásról tudtunk.
Volt egy nagyon érdekes történet, a Bőrgyógyász Info, ez egy szaklap, fölkért arra egyszer évekkel ezelőtt, hogy fejtsem ki a nézeteimet erről a kérdésről. És én kifejtettem, és egy másik bőrgyógyász, vagyis hát egy bőrgyógyász, aki elvileg az én ellenlábasom lett volna, az szó szerint elmondta ugyanazt. Tehát kiderült, hogy ő is azt gondolja, amit én.
És le is írta
a vállalat. Le is írta, és meg ezt a websájtomon lehet olvasni.
Tehát ő is azt mondja, hogy nyugodtan lehet dél és 3 óra között napozni a legnagyobb hőségben, és a legnagyobb UV-sugárzás esetén is.
Igen.
Sokszor megkapta a bőrgyógyászoktól, hogy azért ez nem az ön szakterülete, ebben kontárkodjon bele?
Hát, hogy sokszor, hogy a hátam mögött mit mondanak, nem tudom, de hát persze hallottam már ilyen érvet, tehát ez nagyon sok egyéb területen is elhangzik, hogy én nekem nincs orvosi végzettségem, Én ezt nevetségesnek tartom, csak nem akarok mindig híres tudósokat idézni, meg olyan, mintha én magamat annak gondolnám, hogy hány interdisziplináris gondolkodó volt, aki olyan felfedezéseket tett, ami most mondhatnám a Benjamin Franklint, aki a villámhárítótól kezdve mindenfélét felfedezett, aztán semmilyen végzettsége nem volt hozzá. Akkor semmisnek kéne tekinteni a felfedezéseit.
A felelősség, az, hogy követői vannak, az, hogy komoly, merőben újszerű állításai vannak, ami adott esetben egy ember egészségi állapotát is meghatározza. A soha nem ijesztette meg?
Én azt gondolom, hogy én információt nyújtok az embereknek, tehát például valaki azt írja nekem, hogy olvastam ám magánál, hogy a koleszterin csökkentőt nem kéne szedni, hogy mi a véleménye, hagyjam el. Erre azt szoktam visszaírni, hogy olvassa el az írásaimat, és ha maga így erre következtet, akkor tegye ezt, ha meg azt gondolja, hogy ez nem elég meggyőző, akkor meg ne tegye. Tehát én az autonóm embert akarom mindenkiből kiváltani, hogy döntsél a sorsodról. Én csak az információt adom hozzá, ha ez használ neked, akkor jó, ha nem, akkor...
Gábor, azért az emberek önálló ítéletalkotása, és már többször említette azt, hogy a középszerű emberek, én meg azt is gondolnám, hogy átlag emberek, nem mintha ez bármilyen minősítése lenne, nem rendelkeznek orvosi ismeretekkel. Hát olyan fogódzók mentén döntenek az életükről sokszor, hogy hajmeresztő. Amikor egy információ áll egy információval szemben, mi számára biztos iránytű, hogy tudja, hogy melyikre hallgasson? Hogy ilyen értelemben a szabad akaratot adjuk neki lehetőségként?
Hát ugye például az egyik, ami az embereket arra sarkalják, hogy inkább nekem, meg másoknak higgyenek, az azért van, mert például látják, hogy az orvostudomány nem fog rajtuk segíteni. Tehát, hogyha csak azt vesszük, hogy a paleótól hány ember gyógyult meg, hány embernek szűnt meg a cukorbetegsége, meg a ízületi fájdalmai, meg javult az autoimmun betegsége, meg stb. Ment le a vérnyomása. Ugye, ha ezt vesszük, és közben ha valaki egy ilyen állítást akarna megfogalmazni a orvostudomány berkeiben, akkor azt mondják, hogy ez hülye, hát ez itt ne jöjjön már ilyenekkel, hát ilyen nincsen. Hát ugye a diabétesz, a kettes típusú, az gyakorlatilag gyógyítható. Most már nem csak a paleóból jön ez a tapasztalat, hanem vizsgálatok jelentek meg ettárgyban, hogy egy hét alatt meg lehet szüntetni a cukorbetegséget. Most ha megkérdez egy diabetológust, hogy és akkor mi a helyzet, hallott erről? Nem, ez hülyeség, a 160 g szénhidrátot kell lenni, és azt ellensúlyozok inzulinnal, és szénhidrát nélkül nincs élet. Tehát ez egy tragédia. Itt arról van szó, hogy amit ők tanultak az orvosi egyetemen, ez a többi szakmár is elmondható, vagy többi ágra, ők azt csinálják, végrehajtják a protokollt, ha ő attól eltér, akkor megbüntethető, mert akkor mondjuk az illetőnek, a betegnek valami baja lesz. Most akkor nem lehet azt kimutatni, hogy azért lett baja, mert nem szedte a koleszterin szintcsökkentőt, mert a bölcs orvosa azt mondta, hogy figyeljen, ezt inkább nem kéne szedni, nem mondja senkinek. Utólag a hozzátartozók följelentik az orvost, megvizsgálják, nem a legjobb kezelést nyújtotta, ami a protokoll szerint elő van írva, akkor ő okozta a beteg halálát, holott lehet, hogy egész másba halt meg. Tehát félnek eltérni a protokolltól. A orvostársadalom kiveti magából azt, aki nagyon ágál a hivatalos protokoll ellen, de most megint fejtől bűzlik a hal, ezeket a protokollokat előállító orvos szervezetek, ezek nagy mértékben függnek a gyógyszeripartól. És akkor ennyi a történet.
Még egyet mondjon meg nekem, azt mondta, hogy arról beszélhetünk az interjú elején, hogy azért többször megfogalmazta azt általános középiskolásként, hogy megmutatom én nektek, és egy különleges fickó vagyok, és ezt egyszer ti is el fogjátok ismerni. Ez a fajta része, ez már eljött az ön életébe? Akár csak egy pillanat is, amikor azt mondta, hogy na, ez volt az, amikor ez a fajta révbeérés, ez megtörtént?
Hát szerintem ez már régen megtörtént. A könyveim forgalma, a websájton forgalma, az bizonyítja ezt, de az egy illúzió lenne, hogyha az ember azt várná, hogy egy ország ünnepelje őt. Tehát egy sportolót lehet, hogy egy ország tud ünnepelni, de egy ilyen kötözködő alakot, mint én, az csak egy szűk tábor, aki érti őt. Ez nekem ez elég.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blog támogatója a Volvo Autó Hungária.
Egy olyan ember, aki ennyi mindennel foglalkozik, számtalan részterület és terület mentén alkot véleményt, honnan szerzi az inspirációt, hogy mifelé menjen el, mi az, ami érdekli?
Ez sokszor a véletlenen múlik.
Mondd egy példát.
Hát ugye az egyik fontos kiinduló pont a saját egészségem és a hosszú élet, hosszú egészséges élet utáni vágyam. Ez nagyon sokban meghatározta a gondolkodásomat. A pszichológiai irányú írások vagy gondolatok esetében megint csak a saját tapasztalatok, hogy mi működött a saját életemben, tehát hogy honnan jutottam el ide. Személyiségfejlődésen is keresztül kellett menjek ahhoz, hogy én ezt tudjam képviselni az én általam kreált ügyeket. Valószínűleg mindig én vagyok a fő motiváció, a saját személyem. És ha szembe jön egy érdekes kérdés, és az valamiért bennem elindít valamit, akkor azt elkezdem vizsgálni.
Mi múlik, hogy elindítta valamit?
Ez egy rejtélyes dolog. Tehát gyerekkoromtól kezdve sok minden érdekel. Amikor írtam az első nagy sikerű könyvemet a nőről, akkor egy példát akartam találni arra, hogy a szimmetria milyen fontos az emberi testben. És akkor gondoltam, hogy hát itt van a Michelangelo Dávidja, hát az tuti, hogy halált szimmetrikus, hát mindenki ünnepli ezt a szobrot, hogy a megtestesült férfiasság. És szerencsére volt tehát feldolgozták ezt a szobrot úgy, hogy lézerrel lefényképezték, és teljesen térben lehet forgatni, kinagyítani. És elkezdtem vizsgálni, és rájöttem, hogy a Dávid szobor az halál aszimmetrikus, sőt, szerintem a Dávid az egy balkezes, mellesleg valószínűleg homoszexuális volt. Önmagában az, hogy az ember egyszer csak szembesül azzal, hogy talán ő az, aki a világon először észrevette, hogy a Dávid szobor az rendkívül aszimmetrikus. Hát ez egy ilyen felhajzó érzés, és akkor utána jártam, és napokig ezen vizsgálódtam.
Tehát ez a fajta siker, a felismerés egyedülisége, hogy én vagyok az, aki erre először rájött?
Hát vagy azok társaságába tartozom most más ügyekben,
úgy értem,
akik ezt a újfajta gondolkodást képviselik. Ez fontos nekem.
Ez egyfajta kivételezettség tudat, nem?
Igen, a tisztánlátás. Az ember, aki másképp látja a dolgokat, aki a hegy tetejéről néz le, és olyan dolgokat lát, amit a többiek nem.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
Riporteri pályafutásom során sok elszánt emberrel találkoztam, de Szendi Gábor talán még közülük is kiemelkedik. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő héten a kitartás egyik jelképe, Böszörményi Gyulával beszélgetünk. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Beaton. Ez egy Beaton podcast.